Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét Máté evangéliumából. Máté evangéliuma 6. részének 25. versétől a 34. versig.
Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudnák közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezőlíriumokat, hogyan növekednek. Nem fáradnak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, meg sokkal inkább titeket kicsinhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja.
A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, ki teremtett, fenntart, s bölcsen igazgat mindent. Amen. Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelke segítségül hívásával Máté evangéliumából olvasom a 6. rész 5. versétől a 9. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Foglaljunk helyet. Mai nappal kezdődik az egyetemes imahét 2012-ben. A holnapi naptól 4 estén együtt lehetünk itt a Rákoshegyi keresztjénekkel, hogy együtt hallgassunk igét, és együtt imádkozzunk. Ráérünk mi erre? A mindennapok futásában sóhajtunk, Uram, Isten, segíts meg, és már futunk tovább, és bízunk abban, hogy tudja a mi atyánk, mire van szükségünk, még ha nem is kérünk tőle mindent. Még magunkban imádkozni is, sokszor futva szoktunk. Amikor Jézus imádkozni tanított, ti így imádkozzatok. Nem csak szavakat, sőt nem elsősorban szavakat adott a szánkba, hanem ebben az imádságban rámutat az imádság értelmére, igaz lelkületére és kiváltságára is. Most csak az első pár szót, a megszólítást olvastam fel. mert erről szeretnék bővebben beszélni. De ha átfutjuk most röviden az imádságot, Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Indirekte mondjuk, te bocsáthatod meg a bűnöket. Hát bocsásd meg azokat. Te adhatsz győzelmet a lelki, a gonosz elleni küzdelmeinkben. Tied az ország, tied a hatalom, a dicsőség. Olyan imádság ez, aminek a középpontjában Isten van. Istenről szól ez az imádság, ugye? Isten van a figyelmem középpontjában, és nem az imádkozó ember, nem az én szükségleteim és életérzésem. Mi általában magunkról szoktunk imádkozni, ugye? Magunkról fogalmazzuk meg Istennek a dolgokat. Ennek az imádságnak pedig a középpontjában teljes mértékben Isten van. Az ő nagysága, az ő terve, Isten országa. Ezért szokatlan és páratlan ez az imádság. Mert ez az imádság hitvallás, alázatos főhajtás és igazodni akarás ahhoz, aki a mennyekben van, az egyetlen igaz Istenhez. Sok imádság nem ilyen. Olyan imádság, aminek nem mi vagyunk a fő témája. Ugye érezzük, amikor Jézus azt mondja, hogy ti azért így imádkozzatok, akkor nem elsősorban a szavakat adja a szánkba, hanem egy ilyen lelkületet tár elénk, hogy amikor imádkoztok, akkor valóban Istenre nézzetek. Akkor valóban Istenre nézzetek, lássátok őt, annak, aki. Lássátok őt, és örüljetek ő benne, és vigasztalodjatok ő benne. És engedjétek, hogy ő fogalmazza meg, hogy mi fontos, hogy mik a fontos tennivalók, mik a megoldásra váró dolgok. Sokan imádkoznak. Mondja Jézus, a pogányok is imádkoznak, hosszan, hogy Istent meggyőzzék, rávegyék, hogy teljesítse a kérésüket. Nem ismerik Istent. Az Isten szívesen ad jókat azoknak, akik kérik tőle, mondja Jézus a hegyi beszédben. És tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Nincs arra szükség, hogy a sok-sok rimánkodással rávegyük őt. Egyébként meg, amit nem akar megadni, úgysem fog, mert Isten szabad ebben. Nem ismerik Istent. És imádkoznak a farizeusok is. És úgy gondolják, hogy önmagában az imádság Isten és emberek előtt való bizonyíték, hogy ők igaz emberek. Ők egy magasabb rendű világhoz igazodni kívánó emberek, ők lelki emberek. És mit mond Jézus? Nem mennek be a mennyek országába. Olyan szépen tudnak imádkozni, mindenki hallja. Nem mennek be a mennyek országába. Sokan imádkoznak. De a választóvonal nem imádkozó és nem imádkozó emberek között van, hanem az én központú és az Isten központú gondolkodás között van. Világkép. Az én központú és az Isten központú világkép között van. Az Istent felhasználni akaró, vagy az Istennek átadott élet között. az Istent emlegető, mert sejtő, vagy az Istent ismerő élet között van. Nem imádkozó és nem imádkozó élet között, hanem hogy én vagyok a középpontban, és jó lenne valahogy Isten megnyerni, vagy pedig Isten van. Tudom, hogy Isten van ennek a világnak a középpontjában. És én egy olyan kis morzsa, olyan valaki vagyok, aki mégis az Istennek kedves. És ha rá figyelek, akkor a vele való kapcsolatból sok-sok áldás fakadhat az életemre. Az úri imádságban is vannak kérések, mint ahogy az imádságainkban bőven. Mégis elsősorban láttatja velünk Istent, és megvalljuk, hogy kicsoda ő, aki a mennyekben van, a láthatatlan világban, akit magunk felett tudunk. Maga a megszólítás is egy hitvallás. Atyánk. Jézus adta ezt a szót a szánkba, és ő tanított, főképpen a hegyi beszédben, a mennyei atyáról, ezt hallottuk az először olvasott igében. Ne aggódjatok a ti életetek felől. Az ég madarait és a mező virágait öltözteti az Isten, és tudja, mire van szükségetek. Keressétek az ő országát, és tegyétek az ő kezébe a mindennapi megélhetés gondját. Sokan közülünk emberileg méltán aggódnak, mert nincs munkájuk, mert nem fizetik meg a munkájukat, mert a megélhetés egyre drágább, és a nyugdíj nem emelkedik ezzel arányosan. Ugye mi, mint szülők, azon vagyunk, hogy a gyerekeink ne nélkülözzenek. Nekünk pedig van egy mennyei atyánk. És nem adja meg nekünk folyamatosan az anyagi gondtalanság érzését. Van, amikor úgy érezhetjük, hogy nem kell aggódnunk, de folyamatosan egész életünkben ez általában nem adatik meg. A bebiztosítottság érzése. De az ő ígéretei maradandóbbak, mint bármilyen kamat, amit a számlánkon ígérnek, és maradandóbb, mint bármilyen biztosítási kötvény a fiókban. Ami biztosításunk felülről van. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Kíváncsi voltam, hogy milyen is lesz ez a szombat fél év. És azért egy egyszerű képlet felvillan az ember előtt, nincs munka, nincs gond. Hát, hogy ez mennyire igaz, ezt azok tudják jobban, akik nyugdíjba mentek. Nincs munka, vagy nem úgy van, mint eddig. De gond az van. De gond az van. Mert igaz, hogy bizonyos dolgokat az ember maga mögött tudhat, de ebbe a vákumba rögtön bekerülnek más dolgok a figyelmem középpontjába, rögtön, amik miatt bőven fájhat a fejem. Sok olyan dolog, amivel nem foglalkoztam volna, ha nem lettem volna szombat fél éve. Például az előző gyülekezetem, sokan megkerestek gondjukban, és igyekeztem melléjük állni, vagy ilyen gond volt, ugye, hogy összetört az autónk, és szükséges volt másikat vásárolnunk, ezzel kapcsolatban számtalan teendő, vagy szívügyem volt az, mert időm is volt rá, hogy hogyan tudnám a konfirmandus gyerekeket fellelkesíteni, hogy jó együtt lenni itt, az Isten házába. Jó együtt lenni, mint gyülekezetbe járó fiatalok. És jó dolog, hogy bennünket a Krisztus keresése köt össze. Hogyan tudnám ezt átadni? Az ember idegrendszere meghúzza a határt, hogy mivel vagyok hajlandó foglalkozni, és mi az, amiről nem veszek tudomást, mert nem tudom elviselni. De mindig telített az ember, és mindig vannak és lesznek gondok, mert ez a földi élet gondokkal teljes. Minden gondotokat hagyjátok őrá. Nem tudsz mindent megoldani, nem tudunk mindent kézben tartani, és az aggódásunkkal csak magunkat tartjuk egy felhúzott állapotba, nem lépünk előbbre. De van, kire rábízni magunkat. Van, aki látja a küszködésünket, a sorsunkat, a szükségleteinket, és törődik velünk. Ami mennyei atyánk. A gondoskodáson túl a szülő másik legfontosabb dolga, hogy tanítja a gyermekeit. És mi volt Jézus legfontosabb tevékenysége a 3 év alatt? Az, hogy tanította az embereket. Tanítani szeretne bennünket az Isten. Miről? Mindenről. Életről, halálról, szerelemről, szeretetről, munkáról, pénzről, hatalomról, bűnről, tisztaságról, boldogságról, az élet értelméről, mindenről, mindenről. Hogy olyan úton járjunk, amelyiken érdemes, amelyiken öröm és áldás kísér bennünket. És ne tegyük tönkre az életünket a magunk butaságából, a sodortatásban. Mert minden szülő ezt szeretné, hogy óvja meg a gyermekét minden potenciális és veszélytől. A ti mennyei atyátok nem akarja, hogy egy is elveszen, hogy egy ember élete is tönkre menjen. Nem akarja. És nem is rajta múlik, hogy ez ne történjen így. Úgy beszél Jézus a mennyei atyáról, mint aki megbocsátóbb, mint bárki ember fia. A tékozló fiú példázatában meséli ezt el Jézus nagyon szépen. Ez a fiú mindent elherdált, és mindenkit elveszített. De amikor szégyenével hazament, akkor volt számára folytatás, új élet. Aki én hozzám jön, mondja Jézus, nem küldöm el magamtól. Pedig mindent tud. Aki én hozzám jön, nem küldöm el magamtól. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem azt. És azt mondja a nőnek, akit házasság kötését meg akartak kövezni, nem károsztatlak téged, eredj el, és többé ne vétkezzél. Nem károsztatlak, nem kell meghalnod. Majd nem sokkal később meghal Jézus. Ezért az asszonyért, meg mindazokért, akik hinni fogják, hogy ő maga magát felajánlotta, hogy szenvedéseivel kiengesztelje az Istent. De többé ne vétkezzél. Ne folytasd ezt, mert látod, hogy ez egy ítéletre méltó élet. Többé ne. Azt mondja, nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, hanem hogy betöltsem azt. Nem azért jött, valami megtartható verzióját megfogalmazza számunkra az Isten törvényének, hanem abszolutizálja Jézus az Isten törvényét. Magyarázza a hegyi beszédben a 10 parancsolatot. És ez is tükrözi számunkra, hogy a mi mennyei atyánk tökéletes. Elgondolkoztam azon, hogy mennyire látják tökéletesnek az emberek Istent. Hát nagyon nem. A jó Isten nem elég jó, mert különben nem ilyen élet, tehát kéne élnem. Az Isten biztos igazságos, de nem eléggé. Az Isten, az élő Isten nem elég jelenvaló. Így gondolnak rá a legtöbben. Ha egy Isten nélküli élet tapasztalatait emberi logikánk szerint összegezzük, akkor valóban ez a végeredmény. De azért az Isten azért Isten, hogy ne a mi emberi logikánk szerint cselekedjék. Sokkal magasabb rendű az ő gondolata, és sokkal hosszabb távú az ő tervei. És nem fair dolog, hogy miután Isten törvényeit lábbal tapossuk, és ennek következményeitől szenvedünk, azt kérdezzük, hogy hol van az Isten. Ez nem fair dolog. Milyen Isten? Az Isten Krisztus. És azt mondja Jézus, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. És vissza kanyarodnék oda, hogy Jézus az Isten törvényeit abszolutizálja. És ezt a mondatot, hogy a ti mennyei atyátok tökéletes, azután mondja, miután magyarázta a 10 parancsolatnak az igéit, és egyértelművé teszi, hogy az Isten világában semmiféle alkú nincs a bűnnel. Azt mondja Isten, ne ölj. És tudjátok, mit ért alatta? Hogy még haragot se hordoz a szívedben, mert ez növi ki magát. Akkor, amikor a végkifejletben az ember megöli a másikat. Még csak haragot se hordoz. Azt mondja Isten, ne paráználkodj. Ebben nem fér bele se pornó, se egy kis játék, se semmiféle házasságon kívüli kapcsolat nem fér bele. Azt mondja Isten, ne tanúskodj hamisan, és ne esküdj hamisan. Semmiféle mellébeszélés, ködösítés, hazugság nem fér bele. Csak az igen és a nem. És így tovább magyarázza Jézus, az Isten erkölcsi világa tökéletes. És tökéletes Isten abban, ahogy az ő terveit véghez viszi. Ha csak Jézus életét tekintjük. Herodes biztosra akart menni, hogy Jézus meg fog halni. Ezért Betlehemben és környékén minden 2 évesnél kisebb fiúgyereknek meg kellett halni. Mert így biztos volt. Hát, keserves fájdalmat okozott néhány édesanyának, de amit akart, nem sikerült. A Getsemánéban angyalok jöttek, hogy erősítsék Jézust. A legnagyobb próbatételben, a legnagyobb áldozatra készülve. És amikor megfeszítették, győztek Jézus ellenségei, irigyei. Nem győztek. Isten végigviszi az ő tervét. És tökéletes az Isten hatalma is. Nem volt olyan betegség, amit Jézus meg nem gyógyított. Ő lecsendesítette a tengert, és meg tudja változtatni akár a mi körülményeinket is egyik pillanatról a másikra. Tökéletes az Isten hatalma. És ezt a tökéletes Istent bemutatta Jézus, és mégis sokan haragudtak rá. Haragudtak rá, mert mert nem csak az elittel áll szóba. Haragudtak rá, mert szombatnapon gyógyít. Haragudtak rá, mert leleplezte tekintélyes emberek bűneit is. Mert Istennel egyenlővé teszi magát. De ha egyszer az volt, és ezt tanúsította, minden tette. 3 év alatt nem találtak bűnt az életében. 3 év tettei, tanításai alapján nem tudtak egy valamire való vádat megfogalmazni ellene. És azóta nagyon sok keresztényt ítéltek el politikai okokból. De a mestert nem sikerült megvádolni. Mert tökéletes. És a tökéletes mennyei atyát mutatta meg nekünk. És meghívott, általa mi is fiak lehetünk. Élhetünk az Isten fiainak a méltóságában, szabadságában, és ennek örökkévaló távlatában. Atyám van a mennyben, akinek szeretete kísér életem minden napján, hogy hogyan, nem én határozom meg, de valóságosan. És ami még történhet az életünkkel, amit az öngyilkos emberi nemzetség még tenni kész önmagával és ezzel a világgal, az mit sem változtat azon, hogy én az övé vagyok. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, az enyém vagy. Az úri imádságban legelőször is ezt valljuk meg. Hiszem az Istennek befogadó, gondoskodó, féltő, minden körülmények között javamat akaró szeretetét. Elhiszem ezt Krisztusnak és Krisztusért, aki által engem is fiává fogadott. Szabó Imre lelkipásztor azt mondta, a Krisztus nélkül való mi atyánk imádkozása csak üres formula, olyan álruha, amilyenben Jákob járult atya elé. Krisztusért, Krisztusnak hiszem, hogy atyám van a mennyben. Ti azért így imádkozzatok, hálával, bizalmasan és bizalommal fordulva afelé, aki a mennyekben van. A mi atyánkot sokszor mondjuk, sokszor imádkozzuk. Lehet ezt rosszul, amikor kopogó szavak csak az imádság szavai, amit álmunkból fölkeltve is tudunk, akárhányszor, akármeddig. Akkor értelmetlen. És lehet úgy, hogy mindig újra emlékeztetjük magunkat, és megvalljuk, hogy ki az, akit magunk felett tudunk. Mint ahogy mindig újra halljuk a közhelyeket, amivel az emberek tovább lépéshez lendületet vesznek, hogy majd csak lesz valahogy, meg semmi se tart örökké. Nekünk lendületet adhat az, hogy tudom, kiben hiszek. Mi atyánk, mondjuk, és ez a mi, most az egyetemes imahét előtt még hangsúlyosabb, hogy ezt az imádságot együtt mondjuk azokkal, akikkel egy az utunk, és jó látni egymás szemében ugyanazt az örömöt, ugyanazt a vágyat, jó tapasztalni azt, hogy ismeretlen emberek valójában nagyon közel vannak. Mert ugyanaz az a Krisztus él bennük, ő ad az életüknek értelmet. Ugyanazok a célok, ugyanazok a koordináták az életükben. És jó ezt egymásban felismerni. Van miért együtt imádkoznunk. Hálát adva is, de könyörögve is Krisztus egyházáért. A Rákoshegyre érkezett új lelkipásztorokért, szinte minden gyülekezetben most már új lelkipásztor van, az elmúlt hónapokban is még újak váltották a régieket. Imádkozhatunk nemzetünk lelki megújulásáért, kormányunkért, azért, hogy az IMF-el való húzakodásban végül is olyan végeredmény szülessen, ami jó a mi nemzetünkre nézve. Imádkozhatunk hatalmon levőkért, sok mindenkiért. Van kihez imádkoznunk, aki hall minket, és a mi javunkat akarja. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.